A hét vendége. Háttérelemző műsor a Trend FM-en.
A mikrofonnál Lakatos László, köszöntöm a hallgatókat. Vendégem a stúdióban Orlai Tibor, az Orlai Produkciós Iroda alapító vezetője. Mi megegyeztünk, hogy tegeződünk, hogy ne szóljuk itt el magunkat műsor közben. Szervusz, jó estét!
Jó estét kívánok, szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Majdnem azt mondtam, hogy nézőket, de ugye ez szakmai ártalom. De hát a hallgatókat, és köszönöm a meghívást, köszönöm, hogy itt lehetek.
Hát én is köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Nagyon régen voltál már itt nálunk.
Igen, hát ez sajnos összefüggésben van a jelenlegi járványhelyzettel, hogy ugye gyakorlatilag 2020 márciusa óta a színház tulajdonképpen vegetál, mint minden színház, nem csak mi. A COVID-mentes szünetekbe próbálunk játszani, új bemutatókat tartani, nézőket meggyőzni arról, hogy biztonságos, meg érdemes színházba járni, de hát azért ez nem az a működés, mint ami volt a utolsó békeidőbe, mondjuk 2019 év végén, vagy 2020 legelején.
Na most megelőzted a kérdésemet, tehát pont erről akartam beszélni, hát persze ez nem egy akkora találmány, hiszen ma akárkivel találkozunk, és még nem is csak ezek a nagyon érintett iparágak, nevezzük így, mint mondjuk a színház, ahol egyszerűen bezártak, vagy a vendéglátás, vagy főleg a budapesti hotelek. Gondolom azért magánszínházként, mert azt hiszem, hogy ez a legizgalmasabb ebben a történetben, hogy ti egy teljesen független magánszínház vagytok, mindenféle különösebb támogatás nélkül. Bár nem tudom, mi változott azóta, a legutóbbi információm szerint nem vagytok egy túl támogatott színház.
Nem, hát igazából ugye mi eleve soha állami támogatásban nem részesültünk.
Nem is próbáltatok
ezért?
Ami
pénz volt, az ugye a TAO révén volt, ami azért az egy normatív ártámogatás forma volt, de végül is mégiscsak azért az állami bevételből részesültünk, de semmiképpen se az államtól kaptuk közvetlenül. Na most a TAO megszűnésével ugye elindult valamilyen fajta TAO kompenzáció, ami gyakorlatilag erre az évre gyakorlatilag elfogyott, tehát mi, ahogy előbb mondtam, az utolsó békeévben a TAO szempontjából az utolsó békeév ugye az a 2018 volt, akkor olyan 390 millió forint volt az, amit a mi TAO támogatásként be tudtunk szedni.
Ez azért ahhoz képest rengeteg pénz, hogy aztán a nézők, vagy nézőktől kell beszedni, vagy kellett
hát,
volna.
Igen. Igen, és ez mostanra, a TAO kompenzáció mostanra 5 millió forint lett, tehát gyakorlatilag mondhatjuk azt, hogy mindenfajta állami támogatás nélkül működünk, ami ugye különösen azért nagyon nehéz, eleve egy ekkora hiány a büdzsébe az nem kis tétel, másrészt pedig ez akkor, amikor ugye a színházak önmagukban is nagyon nagy bajban vannak, mert ugye lehet számítani, meg lehet kalkulálni azt, hogy mi nem működtünk, de nekünk azért a költségeink felmerültek. Tehát ott vannak a bérleti díjak, a raktártól a színezépületig, a rezsiköltségek, nyilvánvalóan a dolgozóknak valamilyen fajta kompenzációt ki kellett találni, és hát ezért ez iszonyatos veszteségeket okozott, nem beszélve arról, hogy jelentősen csökkent a TAO-tól független jegyárbevételünk, hisz gyakorlatilag alig működtünk, illetve amikor működünk, láthatóan a félház az, ami az átlagos nézettség.
Na most egyébként majd még erről beszéljünk, hogy itt mennyire előírásszerű, vagy egy időben az is előírás volt, hogy minden második helyre ülhettek le, illetve együtt jövő emberek egymás mellé.
Tavaly október-november eleje volt egy ilyen időszak, ez a minden harmadik szék, ami hát ugyanúgy én azt gondolom, hogy egy fából vaskarika volt.
Hát igen, ez olyan, mint a medencénél a belepisilős, meg nem belepisilős.
Igen, szóval ezzel nem gondolom, hogy ezzel igazán lehetett bármit elérni. Pláne nem azokban a színházakban, ahol nem kivehető székek vannak, ahol a sorok el vannak tolva egymástól, tehát ezt a mindenki 3 méter, nem tudom, másfél méter távolságra üljön egymástól, ezeket a zárt színházi sorokkal elég nehéz volt kivitelezni. Meg hát mondjuk iszonyatos látvány volt a színpadról. Tehát, hogy azért
amúgy is egy ilyen félház az,
igen,
nem jó élmény
ez
a színpadról.
Így, hogy gyakorlatilag elvétve egy-egy kis gombszemet láttak, vagy egy borsószemet láttak.
Hát ez nem, mint a főpróba hét, amikor beülnek a kollégák.
Így van, amikor egy-egy érdeklődő, vagy egy-egy a rendező megkér, hogy gyere, nézd meg, mondjál valamit, stb. Hát körülbelül így nézett ki. Az elég fájdalmas időszak volt. De meg kell, hogy mondjam, hogy a mostani ősz sem sokkal jobb. Nem olyan értelemben, hogy ugye kvázi nincsenek megszorítások, most végre ugye a maszk használatot kötelezővé tették, amit szerintem sokkal hamarabb jobb lett volna, kötelezővé teszik, mert a bizalmat növelte volna. És én úgy gondolom, hogy a színházban járó közönség döntő többsége az abszolút a maszkviselés mellett van. Tehát én nem gondolom, hogy vesztettünk, biztos valamennyi nézőt vesztünk a maszk előírástól. Én nem azt mondom, mert van, akinek a klaustrofóbia érzését, vagy bármilyet, vagy akár lehet, hogy olyan bőrbetegséget okoz a folyamatot. Tehát én ezt nem tagadom, de én úgy érzem, a többség szempontjából az a biztonságérzetet a maszk előírás növelte.
Na most egyébként a szellőztetéssel mit lehetett kezdeni? Ugye hát a színház épületek azok olyanok, amilyenek, és nem ezekre a pandémiás időszakokra tervezték őket, és nekem általában a színházakban, tisztelet egy-két kivételnek, az az érzésem, hogy nem lehet szellőztetni őket.
Hát valamilyen szellőztetés van, és ebből a szempontból, ugye, ahol mi főleg játszunk, ugye mi három telephelyen játszunk, alapvetően a fő az a Belvárosi Színház, a Jurányi és a Hadszín. A Belvárosi Színházban az az egy szerencsénk van, hogy ugye az egy pincehelyiségben van igazából a Belvárosi Színház, de lévén ott meg kellett oldani, amikor épült már eleve a külső szellőztetést, és van egy aránylag jól működő külső szellőztető rendszere, tehát ott ez az átmosása a nézőtérnek, idézőjelben használva természetesen átmosást, az valamilyen formában működik. A Jurányiba is szintén nagyon jól megoldható, mert pont a színházterem közepén van egy nagy ajtó, ami az udvarra néz, és ott is lehet kereszthúzatot csinálni. Tehát azt gondolom, hogy ezek aránylag megoldásra kerültek, de nyilvánvalóan a sötét, a fekete falak, az egész színházi térnek a zártsága, az nyilván van, ad egy nyomasztást, tehát ad egy, hogy itt biztos a vírus jobban terjed. Ez, én azt gondolom, hogy nem a színháztól te, a zárt tér, az ugye tudjuk, hogy nyilvánvalóan mindenütt egy kicsit nagyobb rizikófaktor, mint a szabad tér. A COVID szempontjából és a COVID mutánsok szempontjából, de kellő elővigyázatossággal, kézmosással, fertőtlenítéssel és a szigorú maszkviseléssel, hogy ne csak a szájon legyen, hanem az orron is legyen. Ezekre próbálunk mi odafigyelni.
És egyébként ezt úgy is tapasztalod, hogy a színházba járó közönség, vagy hát az orlai produkció törzs közönsége, és majd erről később beszélni akarok mindenképpen, az ilyen szempontból fegyelmezett? Tehát, hogy
Én úgy látom, hogy nagyon fegyelmezett. Tehát amikor mi bevezettük, és mi egy picit hamarabb vezettük be, mint országos előírás lett körülbelül egy 3 héttel előtte, a kötelező maszkviselést, és akkor egy kicsi félelmünk volt, hogy majd nem tudom hányan vissza akarják váltani a jegyet, meg morogni fognak, gyakorlatilag egyetlen egy néző se váltotta emiatt vissza a jegyét.
És azt miért vezettétek be? A nektek is biztonságérzetet adott? Hát, színészek is mondták, hogy ők is örülnének neki.
Két dolog miatt vezettük be. Egyrészt, mert úgy gondolom, hogy a maszk viselése a vírus terjedését, a cseppfertőzésnek a limitálása miatt eleve jobb a közönség térben is, meg a közönségből a színpad felé áradók felé. Ugye a színészek nem tudnak a maszkot viselni.
Illetve hát akkor mi lennénk szegényebbek, hogyha maszkba játszanak.
Igen, hát a csomó fontos faktor kiesik. És hogyha megnézzük mind a második hullám elejét, mind a negyedik hullámnak az elejét, akkor meg lehet nézni, hogy az első időszakban a színházi dolgozók körében nagyobb léptékben voltak covidos fertőzések, mint a társadalom egészén belül. És ez nem véletlen. Hisz a színpadon dolgozók nagyobb veszélynek vannak kitéve, és ahogy mi ezt szoktuk viccesen, félig viccesen mondani, a színház az nem COVID-kompatibilis. Tehát, hogy a színészek a fertőzésnek nagyobb mértékben vannak kitéve.
Aha. De akkor ezek szerint...
Ezt próbáljuk limitálni.
És sikerült egyébként? Tehát, hogy most az elmúlt időszakban...
Én most újabb színész megbetegedésünk szerencsére nem volt, volt nálunk is, maradtak is el előadások. Természetesen a háttérdolgozók azok már nagyon régóta maszkot viselnek, de most egy kicsit alacsonyabb a fertőzési ráta, de hát ezt tudjuk, hogy bármikor változhat, hisz egyelőre még felfutóban van ez a negyedik hullám, iskolából, bárhol a gyerekek, sok gyerekes színész van a társulatban, tehát bármi előfordulhat.
Ugye most azért szeptembertől elindult egy új évad, És hát egy csomó helyen azt lehetett tapasztalni, hogy az emberek kiéheztek egy kis kultúrára, kiéheztek egy kis közös élményre. Ti hogy tapasztaljátok? Mennyire tértek vissza az emberek a színházakban? Vagy a ti színházatokban?
Itt két dologról kell beszélni. Egyrészt az érdeklődés az nagy mértékben megvan. És ez látszott is, hogy azért a szeptemberi előadások azok aránylag még jó nézettséggel mentek. De ahogy a negyedik hullámnak a hírei kezdtek begyűrűzni, láthatóan egyre kisebb volt a vásárlási szándék, egyre kevesebb néző volt, sőt, ami nagyon még döbbenetesebb volt, hogy azt észleltük, hogy egy olyan 15-20% nem is jön el a jegyével. Tehát, hogy kevesebb néző volt ott, mint amennyi eladott jegyünk volt. Tehát olyanok, akik megvették a jegyet, de a vírushelyzet vagy a járvány alakulása miatt úgy döntöttek, hogy inkább nem mennek el. Ez látszik, hogy ez a tendencia elindult. Én úgy érzem, hogy most jelenleg 50-60%-os ház az, ami nagyjából a reális, a jelenlegi járványadatok mellett. És van egy nagyon érdekes tendencia, amit észleltünk, ami kicsit ijesztő is, és nagyon furcsa. Régebben ugye arra lehetett számítani, hogy volt egy új bemutatónk, és az új bemutatót követően az első 6-7 előadás az szinte tuti volt, hogy 100%-ig megtelt, mert a törzsközönség, a belvárosi színházban, vagy az Orlai produkció törzsközönsége, az folyamatosan jött nézni az előadás között, és minden új dologra kíváncsi volt. Most ez gyakorlatilag teljes egészében megszűnt. És elindult egy olyan tendencia, hogy azok az előadások, amelyek tulajdonképpen 2019-ben már sikeres előadások voltak, azoknak az előadásoknak változatlanul sokkal jobb a nézettsége, és sokkal többen jönnek el megnézni, mint közben azokat az előadásokat, amiket bemutattunk. Ennek két oka van.
Tehát, hogy már vizsgáltátok is az okokat?
Vizsgálni, hát természetesen próbáltunk információkat szerezni a nézőktől.
De hogyan? Hogy ez érdekelne, mert ugye ezek azok az adatok, és aztán ne feledsz, vagy csak mindig ilyenkor az jut eszembe, ez olyan, mint a statisztika. Tehát, hogy milyen merítésből szerzitek az információkat, hogy mennyire...
Én mindig ezt... nagyon odafigyeltem arra, hogy a törzsközönséggel egy folyamatos kommunikáció legyen. Tehát mindeközben nálunk van egy olyan hírlevélrendszer, amivel mi folyamatosan élünk. És van körülbelül egy olyan 300-400 fős baráti kör, akikkel nem mondom, hogy napi, de sűrű kapcsolatban vagyunk. És érdekes módon, láthatóan, érezhetően, ővelük próbáljuk felvenni a kapcsolatot, és nagyon sokan jeleznek vissza, hogy nem mernek most eljönni színházba, legalább a 70%-a. Másrészt pedig ami nagyon érdekes, hogy ami 2019 végén bemutatás, és vagy az után bemutatásra került, és aminek ugye mindig egy színházi előadás az van, hogy bemutatjuk, van egy pár előadás, és a szájhagyomány elterjedt. És az elviszi. Na most ez teljes egészében hiányzik.
Nincs szájhagyomány, hát nem találkoznak az emberek.
Nem találkoznak az emberek, meg nem volt annyi előadás. Tehát vannak olyan előadásaink például, amit mi 2020 februárban mutattunk be, tehát kvázi közvetlen a bezárás előtt, amelyiknél tartunk a 8. vagy a 9. előadásnál, aminél tulajdonképpen 2020 áprilisban kellett volna tartani. És az egy koncentrált nézettség, és utána az elterjed, szétspriccel, hogy ez egy jó előadás, vagy egy rossz. Ha jó előadás, akkor telnek a további előadások meg. Ha meg kevésbé jó információk terjednek el róla, akkor pedig egy kicsit lassabban terjed, vagy odáig jutunk el, hogy le kell venni. Minden előfordulhat. Na most ez nem történt meg. Tehát én látom azt, hogy amit 2020-ban, februárban mutattunk be, most gondolok az Egy német sorsra Molnár Piroskával, ami szerintem egy egészen különleges előadás, egy nagyívű előadás, egy csodálatos színésznővel, annak elindult egy felfutása, és utána nincs információ, nem terjed az információ róla. De vagy ez egy apró kérés, egy hasonló előadásunk, ami egy igazi vígjáték, amelyik nagyon hasonlít a párterápia előadásunkhoz, ami 9 éve mutattunk be, és mai napig egyik legjobban eladható előadásunk, anélkül, hogy full sztárok lennének benne, tehát ez nagyon hangsúlyos, tehát nem attól, mert a legismertebb tévés színészek vannak benne, tehát ahhoz nagyon hasonló előadás, hasonló tematikájú előadás, inkább így fogalmaznék, és mégis az nem indul be. Közben pedig teljes, pont ugyanannak az a közönséget érdekelheti, akit a párterápia érdekel, az egy apró kérés. Ezek nagyon érdekes tendenciák. És a legrosszabbak azok az előadások, amit mondjuk a két Covid szünetbe, tehát 2020 június és október között mutattunk be, na most azok a leadások gyakorlatilag, mintha nem lennének bemutatva. Tehát annyira nem terjedt el a nézőközönség közébe, miközben közte van olyan, mondjuk például a határátlépések előadásunk, amelyik a amúgy nagyon nagy sikerrel a hat színben játszott Second Life-hoz hasonló, a színészek saját történetéből kiinduló előadások, és szinte ugyanazokkal a színészekkel, ugyanaz az alkotói csapat, és gyakorlatilag erről mintha nem lenne ez az előadás. Nagyon érdekes. A Second Life-ot meg még mindig elég jól el tudjuk adni. Na most ez egy iszonyatos feladat, hogy ezt hogy tudjuk marketinggel, kommunikációban áthidalni? Hogy tudjuk ezeket az előadásokat ugyanúgy eljutatni a nézői agyakba, és azt, hogy ezek legalább olyan jó előadások, de ez nincs róla információ.
Na, most egyébként mennyire lehet azt mondani, hogy van egy tipikusan az Orlai produkciónak egy törzsközönsége. Most tudjuk, van ez a 400 fős baráti kör, meg hát valószínűleg van egy tágabb törzsközönség.
Hát van egy elég jelentős néző, körülbelül egy olyan évi 100 000 közön nézője volt a jó, békeidőben az előadásaink.
Most erről nem akarnék beszélni, de a második részben mindenképpen majd szeretnék arról is beszélni, hogy ki ez a 100 000, ez ugyanaz a 30 000, aki többször megnéz egy előadást, vagy akár még kevesebb. De hogy látjátok, a nézők korosztálya az mekkora szórást mutat? Tehát vannak benne egészen fiatalok, egészen idősek is, vagy azért meg tudod mondani, hogy a ti nézőitek mondjuk úgy átlagosan olyan 30-as, 40-esek lehetnek?
Szerintem ma Budapesten, de talán azt gondolom, hogy országosan is, a legtöbb színházba a közönségnek a jelentős része az 50 pluszos közönség. Ezt vagy bevalljuk, vagy nem. Ez én így érzem, ezt tapasztalom, ezt látom a számokból, ezt látom, hogyha elmegyek egy előadásra, és látom, hogy kik jönnek. Ez természetesen nem jelenti azt, hogy nincsenek 20-30 éves korosztályba eső nézőink, de ugyanúgy vannak, például a párterápiának, az egyapró kérdésnek, vagy a kaktusznak, vagy a Jurányiba játszott egyéb előadásainknak, abszolút mértékben van. De azért ez az 50 pluszos közönség adja a színházak nézőközönségének a bázisát. Ez a közönség szerintem sokkal inkább COVID-érzékeny, és ez a közönség úgy gondolom az elmúlt időszak gazdasági nehézségeinek is sokkal jobban ki volt téve. Tehát én a fizetőképes keresletben is látok egy jelentős ingadozást.
Na hát akkor itt tulajdonképpen kvázi végszóként adtál egy ilyen képet is arról, hogy szerintetek mi lehet az oka annak, hogy egyre kevesebben vannak a színházban. Aztán az, hogy ez mennyire fenntartható, és hogyan tartható fenn, illetve mennyire felel meg, vagy feleltethető meg bármi módon is a működésetek, mondjuk az eredeti terveknek, ahogy elkezdted ezt a vállalkozást. Erről majd a hírek után beszélgetünk Orlai Tiborral, az Orlai Produkciós Iroda alapító vezetőjével. Kérem, akkor is tartsanak velünk.
Hamarosan folytatódik a hét vendége.